20. fejezet. A császár fogadó szobájának ajtaja előtt idegesen topogott a kamarás, aki a nomenklátori tisztet betöltötte. Az oszlopcsarnok tele volt küldöttségekkel, ő valamennyinek eladta protekcióját a sorrend tekintetében, s a Dominus még mindig nem adott jelt, hogy be lehet bocsátani a kegyelmét kérőket. Először Lactantiust parancsolta magához, azt elég hamar elbocsátotta a magiszter kíséretében, azóta azonban Bionnal van bezárkózva. Lactantiustól csak azt kérdezte a császár, hogy volt-e Nagy Sándornak fia, és mi lett annak a sorsa. A rétort nem lepte meg a kérdés. Tudta, hogy a császár a kriptákban járt, és bizonyosan akkor ébredt fel a kíváncsisága. Diodorus Siculus krónikájára támaszkodva adta meg a feleletet. A jegyzetek ugyan zavarosak és hiányosak, de az bizonyos, hogy legalább egy fia volt a világhódítónak, azt is Alexandernek hívták, és anyja, a perzsa Roxáné volt, Darius király leánya. A hadsereg ki is kiáltott a királynak, de mire emberkort ért volna, akkorára a diadochok, Nagy Sándor osztozkodó vezérei eltették lábalól. Valószínűleg Antipater folytotta meg az anyjával együtt. A császár figyelemmel hallgatta végig a rétort, de minden megjegyzés nélkül bocsátotta el. Annál nyíltabban beszélt Bionnal. Mutatta neki felpuffadt gyomrát, s tapintatta vele a máját, melyet daggatnak vélt. Nem félsz-e, Bion? Kérdezte nem éppen jókedvű mosolygással, hogy nagyon hamar meg kell gyújtanod alattam a konszekrációs mágiát. Bion nem félt. Az utolsó holdfogyatkozáskor is megkérdezte a csillagokat, s azok állásában semmi fenyegetőt nem talált. Ami pedig a császár baját illeti Pantaleon bizonyára azon is segíteni fog, mint ahogy az Augustát meggyógyította. Nem gyógyította meg, csóválta a fejét a császár, csak elaltatta valahogy a szenvedéseit. Most, hogy bizonyos közbejött kellemetlenség miatt Pantaleon nem jöhetett velünk, az Augusta szenvedései megint fölébredtek. Bion látta a császár arcáról, hogy mit ért a közbejött kellemetlenség alatt. Egy legyintéssel elhesegette magától a nikomédiai összeesküvésre való visszagondolást. Az Augustát régi fejszaggatásain kívül most nyugtalanító álmok is gyötrik. Valamelyik éjjel megjelent neki álmában Pantaleon, két tenyerén tartván elébe levágott véres fejét. Hiszen nekem egy szóval meg lehetne gyógyítanom, de nem merem, Bion, nem merem. Mikor nekem oly nehéz magamon erőt venni, hogy bízzak akkor titkot az anyaszívre? Uram, az anyaszív nem lehet áruló, igyekezett Bion bíztatni a császárt. Ó, Bion, ha te azt tudnád, nekem mit kell kiállnom, aki csak apa vagyok. Amikor úgy érzem, hogy fiam szemében csak a császárnak kiáró tiszteletet és a jótevőt megillető hálát látom, de egy sugarát se a szeretetnek. Tudod, Bion, sokszor alig bírok erőt venni magamon, hogy rá ne tapossak diadémra és bíborra, és oda ne kiáltsak neki, fiam, ölelj meg, nem a császár vagyok én, hanem az apád. Jobbját bocsánat kérően nyújtott a Jupiter Kriselefantin szobra felé, amely a trónustól jobbra állott. Nem lehet. Ő miatta nem lehet. Neki az én kezem által kell megkapni a bíbort, ahogy az istenek rendelte idő letelik. Ki tudja, az istenek is megoltalmaznák-e, ha én akkor mellette nem állnék. Talán a Nagy Sándor fiának sorsára jutna. Nem lehet megbízni senkiben. Elhallgatott, és tenyerébe hajtott fejjel pillantás nélkül nézett maga elé. A matematikus síráshoz nem szokott szeme is kezdett elfátyolosodni, mikor látta, hogy az apai szeretet gyámoltalan csüggett gyerekké tette az öregembert, akinél fegyelmezettebb férfi 100 év óta nem ült a császárok trónján. Aki összebírta fogni markában a szétzüllött világot, az nem bírta visszatartani a könnyet, amely a nem pillantó szemekből végig gördült a sárga, ráncos arcom. Eszébe jutott az antiohiai este, mikor először látta a hihetetlent, a síró Diocletianust, és bátorságot vett magának arra, hogy mint akkor, Most is kérdezetlenül megmerjen szólalni. Dicsérni kezdte a fiát, milyen értelmes és mennyire megkomolyodott. Félek, nagyon is komoly. Nézett föl a császár. Keveset van a maga korához illő fiatalok közt. Igen, vettél észre valamit? Hiszen azért hivattalak, hogy számot adj. Érosz célba vette már a szívét. Bion elmosolyodott. A császár mindjárt, amint Alexandriába érkezett, azzal bízta meg, hogy észrevétlenül figyelje meg a fiút, s kövesse sétáin is. Közeledik-e valahol ahhoz a nőhöz, akit a horoszkóp azzal jelentett be, hogy Vénusz kilépett házából, és oppozícióba lépett a Jupiterrel. Még alig ha találkozhattak, uram. Talán nem is tudnak még egymásról. Quintiporra sok nő szeme rátapadt már Alexandriában, de nem hiszem, hogy az övé rácsillant volna valamelyikre. Az bizonyos, hogy még nem láttam visszafordulni senki után. Az isteni nobilissima, az egyetlen női lény, akitől nem mer elszaladni. Titanilla. Örülök neki, hogyha az asszony nemhez szelídíti egy kicsit. Aranyfény ő, de talán már nem veszélyes. Egy kicsit el is pirult a császár, amikor azt mondta. Arra gondolt, hogy az ő fiának Vénusza a szűzházában lakik a horoszkóp szerint, és ő hallott olyan fecsegéseket Maxentiustól, amelyek szerint a nobilissima már nem lakik a szűzházában. Ha nem lett volna neki olyan kedves a Galerius leánya aranyfényével és pillangós bájával, talán szóvá is tette volna a dolgot az apjának. Így azonban csak a princepset hallgattatta el szigorú figyelmeztetésével. Aranyfény, aranyfény, ismételgette, mintha el akarná felejtetni a matematikussal, hogy a császári család egyik tagjáról pirulva beszélt előtte. Örülök neki, Bion, ha kedvelik egymást. Te azonban résen légy és figyeld, mikor rátalál az igazira. Csókra nyújtotta kezét a matematikusnak, aki most már maga is mert örülni, hogy urát földerülni látta. Ne félj, uram, hajtott térdet és fejet, nem alutvérű tanítványt neveltem én. Mély bókolása közben nem vette észre, hogy a császár tekintete hirtelen elkomorodik. Alutvérű tanítvány. A felesége álmára gondolt, de ő nem Pantaleon, hanem Quintipor vérbefagyott drága szőke fejét látta maga előtt. Miért szeretik az emberek mindenbe belekeverni a vért? Becsöngette az öltöztető főkamarásokat, a csengőszava egész szobasort végig sivított. A főmagasságú szolgák bent termettek, mielőtt az érchang elhalt volna, s mire ráadták a császárra a drágaköves bíbort és homlokára illesztették a gyöngyös diadémot, kint halálos csöndben várták, kit szólít először a nomenklátor. Ő maga is gondba esve nézegette a listát, várva a második csöngetést, amikor a türelmetlenkedő kérvényezőket széttaszigálva olyan hivatalos személy állt elébe, akit soron kívül azonnal be kellett jelenteni. A szentséges Galerius Cézár futárja. A császár már trónon ülve fogadta a futárt, aki az adoráció után átnyújtotta neki a Cézár lepecsételt levelét. Távozást intve a futárnak maga törte fel a pergamentekercset, kíváncsian kezdett az olvasásába, aztán kedvetlenül ejtette az ölébe. Már megint a keresztények. Nem érdekelte, hogy hány templomot romboltak le, és hány püspököt, papot börtönöztek be a kettejük provinciáiban. A kappadóciai lázongásokról pedig már előbb kapott közvetlen jelentést. Ott sok volt a keresztény, mint ahogy azelőtt sok volt a Manihaus. Ez a tartomány a perzsákkal határos, s azoknak a keze bizonyosan benne van ezeknek a minden újságon kapó, álhatatlan lelkű lótenyésztőknek a felbújtásában. A papjaikat követelik vissza, majd vissza fogják őket kapni. Csak egy kicsit csöndesedjék ez a kellemetlen nép. A birodalomnak nem érdeke, hogy éppen itt, a keleti határ legkényesebb pontján állandósuljon a nyugtalanság. Itt vannak a legfontosabb határvárak. Melitené, mintha látta volna a város nevét Galerius levelében, fölemelte a pergament szemét, csak ugyan odakapta az aláhúzott szó. Most már izgatottan olvasta. A helyőrség, a 12. légió néhány kohorsa nyílt lázadásban van. A keresztény katonák lefegyverezték nem keresztény tisztjeiket, Egyelőre életben hagyják őket, mert papjaikat akarják velük kicserélni, de sorsuk nagyon kétséges. Az apatei lázadás nem katonai, és nem is volna olyan veszélyes, ha a falu közel nem volna Antiohiához. Így azonban, ha a kis dudvakazlat idejében el nem tapossák, félős, hogy a különben is erősen megmételyezett nagyváros is lángba borult tőle. Apate, apate, tűnődött a császár. Igen, igen, ez a falu, amelynek népe a tisztviselőkkel együtt megszökött az adófizetés elől. Hallotta a lesoványodott kutyák vonítását, s látta az előtte csúszómászó keresztényeket, akiket fölsegített. Akik ruháikat leterítették elé az antiohiai bevonuláskor. Ezek lázadtak volna fel ő ellene. Mondtam neked, uram, írta a Cézár, hogy ide fog vezetni a halhatatlan isteneket meghaladó elnézésed. Itt nem segít a jóság. Az istentelenek gyalázatos és alattomos faját kik kell írtani, mielőtt ők írtanának ki minket. Nem tudom, minnyájunk legkegyelmesebb atya. Megmondták-e neked, vagy rossz hiszeműen elhallgatták előled az istentelenek magasrangú pártfogói, hogy ezek a gonosz varázslók ismét életedre törnek. Nikomédiában felásták a szégyenhely közelében eltemetett istentelenek csontjait, a négy merénylőre gondolok, akiket könyörgéseimnek engedve kivégeztettél. Értesülésem szerint ezek a csontok imádás tárgyául szolgálnak nekik azokon a búvóhelyeken, ahol tilalmunk ellenére most is összemernek jönni, bizakodva az ő erejükben és a mi gyöngeségünkben. Ezek felett a csontok felett olyan varázsigéket mondanak, amelyek lelküket visszatérésre és elsősorban a te megrontásodra kényszerítik. Téged Antikrisztusnak hívnak, akiben minden gonoszság egyesül, s úgy mondják, hogy benned legkegyelmesebb császár Néró lelke testesedett meg. A császár elmosolyogta magát, annyira ostobának tartotta ezt a felfogást. Megvetéssel dobta félre a pergament, és most vette észre, hogy annak utóirata is van, melynek betűiben a Galerius tollhoz nem szokott nehézkes kezére ismert. Biztos tudomásom van róla, hogy nem istenek ellen megy itt többé a harc, hanem a te személyed ellen, akit mindenfelé tajtékzó szájjal emlegetnek. Arról is értesülést szereztem, hogy az államfelforgató mozgalmak szálai mind egy helyen, a moeziai Naizusban futnak össze. A többit nem akarom levélre bízni, de hamarosan én magam kereslek fel, és szentséges színed elé állítom a hiteles tanút, akinek szavaiból meggyőződhetsz állításaim igazságáról. A császár a kuriózusok jelentéséből régen tudta, hogy Helena, Konstantius Cézár első felesége Naizusban él, és nagy tiszteletnek örvend az ottani keresztények közt. De kegyes cselekedetein kívül soha semmit nem jelentettek róla. Egymásra tette tenyerét, s ujjainak szüntelen mozgása mutatta, hogy a császár izgalomban van. Ujjainak játéka egyre gyorsabb lett, ahogy az eléje bocsátott küldöttségeket meghallgatta. A különböző alexandriai céhek és érdekcsoportok tagjai terjesztették be panaszaikat mind a keresztények ellen. A marhatenyésztők és marhakereskedők azt állították, hogy nem csak Alexandria, hanem az egész birodalom nevében beszélnek, amelyeknek polgárai közt talán ők fizetik a legtöbb adót. Be kell jelenteniük, hogy kénytelenek lesznek más foglalkozást keresni, ami az államra nézve lesz legnagyobb veszteség. Mióta az istentelenek elszaporodtak, azóta hivatalos áldozatokon kívül, amelyek csak az év néhány nagy ünnepén szokásosak, alig mutat be valaki az isteneknek véres áldozatot, s az is legfeljebb egy gerlice vagy malac és bárány. Ugyanezt panaszolták az olajkereskedők, a bortermelők és a töménárusok. Az utóbbiak kimutatták, hogy 10 év alatt nem adtak el annyi tömjént, mint régebben 1 év alatt. Nekik, és ezt a többiek is hangoztatták, a keresztények ellen különben nem volna semmi panaszuk, mert a vallásuktól eltekintve jóra való és munkás emberek, s adósságaikat ők fizetik a legpontosabban. Ha a vallásukat úgy módosítanák, hogy az ő istentiszteletük is hasznára válnék a gazdasági életnek, a maguk részéről hajlandók volnának a keresztények istenét is befogadni a maguk istenei közé. Kölcsönös jó akarattal talán lehetne is megoldást találni. Például az üveggyárosoknak nincs okuk panaszra, mert ők kapnak tőlük megrendeléseket kelyhekre és poharakra, csak azt kívánják, hogy azok kereszttel, báránnyal vagy hallal legyenek díszítve, mint a keresztény babonaság jelvényeivel. A császár összeszorított szájjal hallgatta végig a panaszokat, anélkül, hogy akár a felháborodásnak, akár a fölbátorításnak jelét adta volna. Szokott merevsége állarcát csak akkor tágította meg, mikor Hieroklész, Alexandria kormányzója borult eléje. Mit hoztál, Hieroklész? Kérdezte kegyesen, mert szerette a kormányzót. Erélyes tisztviselő volt, és féken tudta tartani a minden szellőlebben és a felkavarodó világvárost. A megláncolt kereszténységet teszem legmélyebb hódolatommal istenséged lábai elé, tett le néhány pergamenttekercset Hieroklész a trón lépcsőjére. Hieroklész értelmes arcú görögember káriából, azok közé a jóhiszemű, korlátolt emberek közé tartozott, akik látták a régi világ szétzüllését, és keresték az új foltot, amellyel a szétmálló ruhát meg lehetne menteni. Fiatal korában keresztény volt, de rendszerességhez szokott hivatalnok elméje ellentmondásokat fedezett fel az evangéliumban, és spekulatív görög szellemét éhen hagyták Krisztus parabolái. Az egyisten hitet elfogadhatónak találta, de keresztény felfogásban túlságosan igénytelennek és szűkkörűnek. Annak a vörös hagymán és keszegén élő emberfalkának, amelynek számva volt, megfelelhetett, de művelt embernek nem való. Általában szegényesnek ítélte az egész tant, egy olyan bámulatos szervezet számára, mint a Római Birodalom, s terjedését épp azért veszélyesnek találta és megelőzendőnek egy tökéletesebb és minden más vallás lelkét magába szívó bölcseleti rendszerrel. Rávetette tehát magát a különböző filozófiai iskolákra, amire Alexandria az akkori világ anyagi és szellemi javainak egyformán legnagyobb piaca különösen alkalmas volt. Összeadta magát nem csak azokkal, akik Platon és Pitagórász állatborát igyekeztek az új tömlőkbe átönteni, hanem azokkal is, akik Homérosz költészetének virágaiból is a gyakorlati erkölcsök olaját akarták kipréselni, és mindezt összekeverte a babilóniai és egyiptomi szemfényvesztők lőréjével is. Sikerült is neki olyan tökéletes vallási rendszert összegyúrni, amilyenre csak a leglelkiismeretesebb és minden szempontot figyelemre méltató állami főtisztviselő képes. Az új vallás aktái rendkívüli tetszésre találtak az alexandriai közélet csiszolt elméi közt, amiben a vallástervező hivatali tekintélyének éppen annyi része volt, mint a lelkek őszinte szomjúságának valami olyan italra, amelynek nincs olyan rothadt íze, mint a többinek. Most, amikor a jelek szerint megindult a végleges leszámolás a vesztére törő kereszténységgel, Hieroklész elérkezettnek látta az időt, hogy a hosszú évek munkájával készített döntő fegyvereket az államfő rendelkezésére bocsássa. Filalétész, vagyis az igazság barátja címet adta tanulmányának, s rendszere alapelveit fejtette ki a magával hozott tekercsekben. Magunk is, egész életünkben barátai voltunk az igazságnak, bólintott a császár, munkádat figyelmünkre fogjuk méltatni. Intett a nótáriusának, hogy vegye magához a tekercseket. Hieroklész azonban nem találta nagyon megnyugtatónak a császár ígéretét. Másrészt többet bízott az élő szó, mint az írott betű meggyőző erejében. Az ügy fontosságára és sürgősségére való tekintettel engedélyt kért a Dominusztól, hogy röviden ismertethesse előterjesztése lényegét. A kereszténységgel valóban röviden végzett. Ő megvallja, élt közöttük, s nem tapasztalta azokat az ocsmánságokat, amelyekkel régebben vádolták őket. Nem igaz, hogy lisztbe takart gyermekhúsát eszik szent kenyér nevezete alatt, és nem isszák föláldozott embervérét. Fajtalankodásaikról se tud semmit, amelyekkel némelyek szerint közös lakomáikat beszokták fejezni, a lámpák eloltása után rettenetes ölelésben egyesülvén, s a vérfertőzések száma és változatossága szerint mérvén az érdem és erény nagyságát. Még az se volna baj, bár azt nem lehet tagadni, hogy vannak ostoba babonáik, hiszik a test feltámadását, s hirdetik a test természetes örömeiről való lemondást, ami nem csak a józan ésszel, hanem a birodalom érdekeivel is ellenkezik. De ilyen babonáik más szektáknak is vannak. Ízisz papjai megférfiatlanítják magukat. Veszta istennői szüzességet követel szolgálóitól, és a mitra imádók önsanyargatásai még borzalmasabbak. A keresztényeket azt teszi igazában az állam ellenségeivé, hogy istenüket, aki tulajdonképp a zsidók istenének fia, még kellemetlenebb tulajdonságokkal ruházzák fel, mint a disznóhús kerülő körülmetéltek a magukét. A zsidók istene, bár komor és gyűlölködő még a saját népével szemben is, nem támad, csak védekezik. A keresztények istene minden népre mosolyog, és minden népnek az istenét le akarja szúrni azzal a láncsával, amellyel őt felfeszítették. A legveszedelmesebb isten ő, mert szelídnek tettetvén magát, mindenhová be tud furakodni, és mindenütt megzavarja a rendet és megbontja a békét. A családban, ahová a gyermekeken és asszonyokon keresztül lopja be magát, szembeállítja az apát a gyermekkel, a férjet a feleséggel, a testvért a testvérrel. A katonát ellentmondásra, lázadásra, szökésre ingerli, s oldott kévévé teszi a hadsereget. Amikor pedig a rabszolgát azzal bolondítja magához, hogy egyenlő az urával, sőt, ha keresztény, különb is nála, s amikor a szegény örömére a túlvilágon örök tűzben sütteti meg a gazdagot, akkor valóban arra a Hannibálra emlékeztet, aki repesztéssel és forró ecettel porlasztotta az alpeseket. Diokleciánus csak most szólt közbe, de azért az alpesek ma is megvannak. Hieroklész, mintha ingerültséget és gúnyt érzett volna a császár hangjából. Sietett bocsánatot kérni, amiért türelmét tovább igénybe vette, mint ahogy azt a kereszténység érdemli. Ha túlozni látszott-e kellemetlen szekta jelentőségét, csak azért tette, hogy ezzel tüntesse fel, milyen nagyszerű rendszer az övé, amely még a zűrzavaros Krisztustan makacs és nehézfejű követőit is az értelem fegyvereivel fogja meggyőzni. Olyan fáros gyújtottam, mutatott ki a kikötő 120 méter magas világító tornyára, amely be fogja tölteni a föld kerekségét. És sugárzó arccal kezdte meg a rendszere ismertetését, amely egy mennyei császár uralma alatt rangosztályokba rendezi el az egész kozmoszt. Isten valóban csak egy van. Ebben igazuk van a zsidóknak és a keresztényeknek. Ez az egyisten a lélek, az értelem, a pleróma, akinek emanációiból jött létre a világ. De nem ő teremtette, mert a tökéletes csak tökéleteset teremthet, a világ pedig tökéletlen. A plerómának nincs öntudata, mert az gondolatot tételezne fel. Arra pedig a tökéletességnek nincs szüksége. Nincs akarata, mert az a jónak kívánása lenne, de annak, aki maga a végtelen jóság, nincs szüksége jóra. A császár elszundikált egy-egy pillanatra. Elaludni azonban nem engedte a kormányzó egyre szárnyalóbb lendülete. Most már a démiurgoszokról beszélt, a hold és föld között lakó szellemekről, akik a pleróma állandóan ömlő fényéből a pütagórászi számrendszer értelmében megalkották a világot, és gondoskodnak annak kormányzásáról. Ilyen démiurgosz többek között Jupiter, és ezek közé tartozik Mózes és Krisztus is. Valamennyien közelebb vannak a plerómához, mint a földi emberek, ennél fogva több fényt tudnak magukba sűríteni. Arcán, hangján, mozdulatain érzett, hogy ez az ember most tele van plerómával, de annyira tele, hogy önmagán kívül semmiről se tud, se a láthatatlan, se a látható világban. Szájából megállíthatatlanul ömlött a császárnak érthetetlen szavak zuhatagja, a nusz, amely nemzé a pneumát, és az étont, az ennoia, a geneziurgnak nevezett csíra, a jamblichus, filó, plotinosz, istenkereső iskoláinak nyomorult zagyvaságai. Amennyire bámulta, annyira unta a császár ezt a kimeríthetetlen tudományt, amelyel a művelt városkormányzó meg akarta menteni a birodalmat. A császár nem volt ilyen művelt, de okosabb volt. Már Alexandriába érkezte óta tervezte, hogy maga elé állítatja a keresztények néhány bebörtönzött vezetőjét, és összeméreti hitük igazságait a régi istenek igazságainak hordozóival, de most letett erről a szándékáról. Hieroklész előadása csak arról győzte meg, hogy ezek a kérdések disputával meg nem oldhatók, s amennyiben az istenek maguk nem döntenek a maguk dolgában, ediktumokkal kell a halandók lelki életében is rendet teremteni. Quintipor nyitott be az ajtón. A császár odaintette magához, a fiú habozva állt meg a trón előtt. Gyere csak föl egész bátran, fiam, mosolygott rá, és megfogta a kezét, odahúzta maga mellé, mintha más nem is volna a teremben. Történt valami? A nobilissima üzent. Az Augusta, a császár szorosabban magához ölelte, érezte szívén a szíve dobogását, fülét odafordította a szájához. Mondjad, súgta neki. Az Augusta le akarta magát vetni a Páneum tetejéről. A nobilissima alig bírta visszatartani. Lefektette, de a sírását nem bírta elállítani. Azért kéretne téged, uram. A császár fölugrott, nem csöngetett a kamarásoknak, díszruhájában ment ki a teremből. Hieroklész sajnálta, mert most akarta bebizonyítani, hogy az ő vallási rendszerével az égi tünemények is mind észszerűen megmagyarázható. Most már csak a notáriusnak mondhatta el. A démiurgoszok egy része fellázadt a pleróma ellen, és fényt rabolt el tőle. Ezek büntetésül az égboltra vannak szögezve csillagoknak. A nap és hold, mint fő démiurgoszok, magukhoz akarták tőlük vonzani az elrabolt fényrészecskéket. A rabló démiurgoszok mérgükben párákat fújnak ki, ezekből lesznek a felhők, ordítanak, és így keletkezik a mennydörgés, izzadnak, ilyenkor hull az eső. Ugye mennyivel észszerűbb ez annál az együgyű mesénél, hogy Jupiter számára Vulcanus kovácsolja a villámokat az Etna gyomrában. Fényes dél volt. A kapzsi démiurgoszok, amelyeket a filozófia csillagok gyanánt szegezett az égboltra, bizonyosan aludtak, s nem foglalkoztak a pleróma bosszantásával. Jupiter aranyból és elefántcsontból alkotott szobra mégis lezuhant állványáról, és darabokra tört a mozaikon. A nehéz fej már esés közben levált a törzsről. Hieroklész lábára esett, és összezúzta néhány lábujját. A magas márványoszlopok úgy ingottak, mint a nátszálak, s valahol rettentő dördüléssel szakadt be a mennyezet. A két nagyúr sápadtan kapaszkodott egymásba. Hieroklész csak a kegyetlen fájást érezte lábfejében, a nótárius azonban arra gondolt, hogy az istenek haragja ingatta meg a földet. Csak azt nem tudja, Jupiter volt-e a bosszúálló vagy Vulcanus.